Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 487. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 487. dicséretünk első versét énekeljük. Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát. Elfoglalva a 34. Zsoltárunkat keressük ki, és a 34. Zsoltárunknak énekeljük az első három versét. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, övé legyen a dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassunk a következőkben következő tanítást, a Heidelbergi KT 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit G. Szabó László pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések a hitvallásunknak, az apostoli hitja Istenről vallott tételhez kapcsolódnak.
Micsoda az Isten gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Kérdés. Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének a megismerése? Azt, hogy mindennevű viszontagságban tűrök, a boldogságban hálálatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmi sem lehet. De még csak meg sem mozdulhatunk. Eddig tart a válasz. Köszönöm.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét Máté evangéliumának 19. fejezetéből olvasom, ahogy az bibliaolvasó kalauzunk jelöli, a 19. fejezet első versétől kezdődően a 12. versig, amelyben a következőket találjuk megírva. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére, és nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatja. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt rendelte el, engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, az házasság törő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes befogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Isten áldása és gondviselése legyen, maradjon rajtunk, hogy megérthessük-e mostani órán is hozzánk való üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. A te nevedet dicsérjük, mennyei édesatyánk, és nem is szeretnénk másról tudni ebben az órában magunk között, mint te rólad. Nem is akarunk mást hallani, csak téged, és segíts meg bennünket, hogy készek is legyünk mindannak a befogadására és elfogadására, amiről Te tanítasz ma bennünket. Köszönjük neked áldásodat, amelye ide segítettél, köszönjük neked az énekeket, az imádságot, az igét, amelyet elkészítesz, amelyeken keresztül megbizonyítod nekünk hozzánk való szeretetedet, irgalmadat, és azt a különös megkülönböztetést, amelyben bennünket e mostani órán részesítesz. Hadd fogadjuk mi ezt a te jóságodat nyitott szívvel, és hadd kérjünk is téged arra, munkáld ki a mi szívünkbe, hogy a te jóságodra igaz módon tudjunk felelni, válaszolni, hadd járjunk neked való engedelmességben, hogy te még inkább megáltassál bennünket jelenléteddel. Köszönjük te neked mindazt, amit tőled ezen a helyen már kaphattunk, és hisszük, hogy te vagy az, aki tovább akarsz bennünket vezetni a te igaz, tiszta ösvényeiden. Te vagy az, aki tanítani szeretnél bennünket és emlékeztetni. Te vagy az egyetlen jó és igaz tanító, akire érdemes nekünk odafigyelni. Hadd kérjünk tőled így alázatot, hadd kérjünk tisztaságot, világosságot, bölcsességet, értelmet, hogy befogadhassunk téged. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és a 214. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 214. dicséretünk első és második versét. Az első vers így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, megsegedelme sehol sem találunk, csak ő mi nékünk, atyánk is gyámolunk, minden oltalmunk. Alázatos szívvel kérünk oltalmas atyánk jobb kezeddel, és táplálj minket a te szent ígéddel, lelki Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újra, Máté evangéliumának 19. fejezetéből, a 3. verstől a 9. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék és megkérdezzék tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt: nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta: ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki: akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon váló levelet neki? Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Tegnap délután néhányan itt a fenti terem átalakítás folyamán eljutottunk a festegetésig, és hát ahogy ez lenni szokott, beszélgettünk, és én az ott velem együtt festegető testvéreknek elárultam, hogy örök életemben utáltam a festegetést. Valószínű, a pszichológusok azt mondanák, hogy gyerekkoromban volt valami rossz kalandom az ecsettel, és biztos ezért viszolygok tőle. Nem emlékszem semmi ilyesmire, de valahogy nem az én világom a festegetés. De hát ahogy beszéltünk erről, azt is elmondtam, hogy időnként az embernek olyat is kell csinálni, amit nem szeret, vagy nem kedvel, és sok mindent meg lehet ebből is tanulni. Ha Isten megengedné, hogy válogassunk az igékben, és azokat kényünkre, kedvünkre magyarázzuk, akkor lehet, hogy ezt a mai szakaszt nagyon sokáig kerülgetném, és azt mondanám rá, hogy beszéljen erről más. De olykor arról is kell beszélni, amiről nem igazán akarunk, és talán, ha megvizsgáljuk, hogy miért nem akarunk, akkor egy gyülekezetben őszintén elmondhatjuk azt, vagy elmondhatom azt, mint igehirdető, azért nem akarjuk, mert vannak a gyülekezetben, minden gyülekezetben elvált emberek, vannak olyanok, akik ezt fontolgatják, vannak, akik újraházasodtak, és hát ki tudja, ők vajon ezt a kanyart, amiről az ige beszél, hogy tudják bevenni. De nem kerülhetjük el Isten igéjének egyetlen egy tanítását sem. A Bibliában nincsenek olyan kijelentések és olyan igék, amelyekről azt mondhatnánk, hogy nem olyan fontosak. Hisszük, valljuk, és erről sokszor bizonyságot teszek itt a testvérek előtt, hogy a Biblia igazságait az idő nem fordítja meg, nem torzítja el, nem változtatja meg. Ezért most mi se kerülhetjük ki ezen a mai napon, hogy ne mélyedjünk el ennek az igének az üzenetébe, és ne kezdjük el kutatni azt, amiről ez az ige szól. Rögtön azt mondjam a testvéreknek, hogy nagyon fontos, hogy az ember mindenféle előítéletét, előéletét, elgondolását Isten igéje tanulmányozásánál egy kicsit háttérbe szorítsa, és kész legyen meghallani azt, amiről az ige beszél. Mert mindig van mindenről nekünk véleményünk, és emiatt a vélemény miatt sokszor nem halljuk és nem értjük meg Isten véleményét és az Isten tanítását. Azt gondolom, hogy abban a kérdésben, amelyről most ez a szakasz szól, mindenkinek van véleménye, a társadalomnak is van véleménye, az egyháznak is van véleménye, de Isten igéje hirdetése az arról szól, hogy Istennek mi a véleménye. És ez a vélemény akkor juthat el hozzánk, ha készek vagyunk meghajolni, alázattal elengedni azt, amihez ragaszkodunk, és egy kicsit odafigyelni arra, amiről Jézus és az ige nekünk beszél. Mindezt tesszük annak az igének a figyelmeztetésében, amely a korintusi levélben található megírva, azt mondja Pál apostol, aki pedig áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Sajnos sok életútat hallok röviden, hosszabban fölvázolni, és mindig megdöbbenek azon, amikor azt hallom, hogy emberek 30-40-50 év házasság után elválnak. Aki pedig áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ezért is figyelünk most oda erre az igére, akár házasság előtt vagyunk, akár házasságban, vagy akár házasság után. Farizeusok jönnek oda Jézushoz, és egy fondorlatos kérdést tesznek föl Jézusnak, mondhatnánk így is talán a mai nyelven, hogy zaklatják Jézust a farizeusok, hogy megszégyenítsék a mestert. Igazából a dolog arról szól, hogy Jézus tekintélyét meg kellene valahogy törni. Olyan kérdést kell neki föltenni, amire nem tud válaszolni, és akkor azt lehet mondani, indokolatlan az ő népszerűsége, mégse igaz tanító mester ő. Azt kérdezik Jézustól, szabad-e az embernek valamilyen, bármi, akármi ok miatt a feleségét elbocsátani. Tudni kell azt, hogy a zsidó társadalomban, Jézus korában ez a kérdés napirenden volt, és két alapvető nézet volt közforgalomban, mind a két nézet egy-egy rabbitól származott, és hát ki mit tartott magának közelebb valónak, aszerint élte az életét. Az egyik rabbi nem sokkal Jézus előtt azt tanította, hogy az embernek lehetősége van arra, hogyha bármilyen ok miatt csalódik az asszonyba, ne felejtsük el, a zsidó társadalom sokkal erősebben patriarchális társadalom volt, mint a miénk, akkor ha egy férfi csalódik a feleségében, akkor nyugodtan elbocsájthatja. És ez a rabbi azt tanította, hogy a csalódás oka bármi lehet. Lehet, hogy csak annyi történik, hogy az asszony nem főz a szájának megfelelő ízvilággal. És azt mondta a rabbi, hát nem a tied, elbocsájthatod. A másik rabbi azt tanította, hogy a törvény egy okot ad a vállásra, ez az ok pedig az, amit paráznaságnak nevez az Ószövetség, azaz házasság törésnek. Ha valakit házasság törésen kaptak, akkor a férjnek lehetősége volt arra, hogy az asszonyt elbocsássa, és elváljon tőle. És mivel a paráznaság lett kettőjük között a szakítók, ezért a paráznaság okán keletkezett szakítás szabaddá tette azt, akit megcsaltak. Most odajönnek Jézushoz a farizeusok, és újra ismétlem a kérdést, amit ők elmondanak. Jézus, mondd meg nekünk, hogy szabad-e az embernek akármi ok miatt, bármi ok miatt elbocsátani a feleségét. A magukat igaznak gondoló farizeusok, testvéreim, bűnös természete és gondolkozása lepleződik le azonban ezen a helyen. Nem csak egy társadalmi kérdés az, amit ők itt firtatnak Jézus előtt, hanem bizony a bűnös természet és a bűnös gondolkozás az, ami lelepleződik ebben a kérdésben. Ez az a bűnös természet, amely minden időben, ott régen is és ma is, azokat a határokat kutatja, amíg még elnéző az Isten. Azért kutatja ezeket a határokat, hogy szabadon a maga kénye és kedve szerint élhessen. Ilyen a bűnös ember természete. Azt firtatja, hogy hol kezdődik az Isten haragja. Mert addig azért nem akarok elmenni. De azon belül, hadd tegyek én meg mindent. Hadd legyek én szabad. Lehetett volna a farizeusoknak igaz kérdése is Jézus felé. Lehetett volna az a kérdésük Jézus felé, hogy Jézus, mit mondasz te arról? Hogyan élhetünk mi a házasságban jól? Jézus, taníts meg bennünket arra, hogy igaz módon tudjunk élni életünk párjával. Mi a te mondásod erre? Mi a te tanácsod erre? De ők mivel jönnek? Jönnek egy olyan kérdéssel, hogy hogyan lehet megoldani, milyen esetekben, milyen okkal, hogy az asszony elbocsátható legyen. Kedves testvéreim, sokan ma is ennyit akarnak tudni Jézustól és Jézusról is. Mikor lendül az Isten ostora? Mikor lendül az Isten ostora? akkor csak addig feszegetem a határokat. Sokan kérdezik, fiatalok még őszintébbek, ezt még meg szabad tenni? Ez még belefér az Isten tűrés határába, tiszteletes úr? Olykor megkérdezik, házasság előtt állok, meddig mehetünk el? Nem biztos, hogy rossz szándékú ez a kérdés, de a mi bűnös természetünk az ilyen. Feszegeti a határokat. Sokkal inkább azt firtatnánk, hogy mi az, amit nekünk szabad? És hogy élhetünk mi helyesen? Azt firtatjuk Isten előtt, mikor jössz ki a sodrodból? Mikor jössz ki a sodrodból? Na, azt nem akarjuk, de addig, ami belefér, mindennel élni akarunk. Pedig nem jobb lenne ezt kérni, taníts meg, Uram, helyesen élni a te legnagyobb ajándékoddal, az élettel. És nézzétek, milyen kevesen kérdezik ezt, és milyen kevesen kérik Istentől. Taníts meg bennünket helyesen élni a te legnagyobb ajándékoddal, az élettel. Elfogynak a percek, az órák, a hetek, az évek elszaladnak fölöttünk, és a végén rájövünk, hogy nem jól csináltuk. És soha eszünkbe nem jut Istentől azt kérni, hogy taníts meg helyesen élni most, a mában, abban az élethelyzetben, amiben benne vagyok. Nevelj engem, vezess a te ösvényeiden. Jézus ismeri ezeknek az embereknek a gondolatát, és ismeri a mi gondolatainkat is, és nagyon érdekes ezzel együtt Jézus válasza. Jézus válasza tulajdonképpen arról az egységről szól, amit a farizeusok szét akarnak választani. Ők vállásról firtatják Jézust, szabad-e bármi, akármi okból elbocsátani a feleséget, szétválasztani a házasság kötelét. Jézus pedig a válaszában pontosan az egységről szól. Ennek a válasznak röviden talán egy mondatban is összefoglalható a lényege, és ezt fontos is megértenünk. Jézus azt tisztázza, hogy a házasság Isten teremtési rendje, és ezért a házasság az jó. Jézus nem egyes esetekről beszél ezen a helyen. Nem Józsiról, Mariról, Pistáról és Julcsikáról beszél, hanem Jézus teoretikusan válaszol. Azt mondja, hogy a házasság Isten teremtési rendje, és ezért a házasság jó. Ugyan a bűn mindent megmétejezett ezen a világon, és mindent megrontott, legfőképpen magát az embert, mégis Isten teremtése és az ő teremtési rendjei alapvetően jók. És ezt tisztáznunk kell magunkba, hogyha meg akarjuk a Bibliát és magát Istent érteni. Attól még, hogy bejött a bűn a világba, a természet gyönyörű maradt. Ez az Isten teremtése. Ez a világ, amiben élünk. Igaz, hogy bejött a bűn a világba, de amikor megállunk szép hegyek magaslatain, vagy az Alföld pusztaságán, akkor gyönyörködik a mi szemünk, és az Isten teremtési rendjét látjuk ebben. A bűn megmérgez sok mindent, de a rendeket, amelyeket Isten teremtett, azokat kell és szabad nekünk jónak látnunk. Így nem mondhatjuk azt, hogy Isten teremtési rendje a házasság, de a bűn ezt az egészet fölrúgta. És nem kell nekünk többé a házasságról sem jót, sem rosszat mondani, mert Jézus itt tisztázza, hogy a házasság Isten teremtési rendje, és noha az ember bűnös, és megrontja ennek a jó működését, attól még a rend, amit Isten alkotott, jó. Jézus válasza tehát nem egyes esetekről szól, hanem teoretikusan, általánosságban beszél most a házasságról. Nézzük csak meg, hogy mit is mond el Jézus ebben a néhány mondatban az Isten rendjéről, a házasságról, a házastársi kapcsolatról. A negyedik versben azt olvassuk, hogy Jézus leteszi a voksát, ma is megfeszítenék ezért, Isten férfivá és nővé teremtette az embert. A házasság ebben a reációban az Isten rendje. Jézus ezt mondja. Isten teremtette Ádámot, megteremtette Évát, az ő utódaik férfiak és nők lettek, és Jézus tisztázza, hogy az Isten teremtési rendje a házasságban az a férfi és a nő kapcsolata. Aztán mondja, hogy az Isten teremtési rendje az is, hogy a férfi, az 5. vers első felében így olvassuk, elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Magyarán Jézus azt mondja, hogy a teremtés rendje, az Isten rendje az is, hogy a házasság kötele minden köteléknél az ember életében erősebb. Még a szülői köteléknél is. Jézus nem azt mondja, hogy a házasság megszünteti a szülők felé való kötelességeket és kötelékeket, hanem sokkal inkább azt tanítja nekünk, hogy a házasság felülírja, felülmúlja ezt a köteléket. Elhagyja a férfi az ő apját és anyját. Mindenki ragaszkodik a szüleihez. Mi szülők elhisszük időnként, hogy a gyermekünk, ahogyan mi szeretjük, nem kaphat mástól többet. Ennél nagyobb szeretet, szerelem, hiszen a mi vérünk nincsen. De az Isten teremtési rendje az, hogy egyszer csak megjelenik egy idegen, akiről se tudjuk, hogy kicsoda, és sok szülő kétségbe esetten tapasztalja, hogy a gyerekem jobban szereti. Jobban szeret, mint engem. Isten teremtési rendje. Azt mondja, elhagyja a férfi az ő apját és anyját, nem azt mondja, hogy megtagadja, nem azt mondja, hogy rájuk vágja az ajtót, nem azt mondja, hogy bemutat nekik, hanem azt mondja, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Egyszer csak beköszönt az életébe az embernek egy olyan időszak, amikor valakihez mindennél erősebb kötelékekkel kezd kötődni, és ez mindent fölülír az életébe. Mindent. Még az emberileg legmélyebbnek tartott kapcsolatot is, amit a hagyomány tart a legmélyebb kapcsolatnak, a szülő és gyermek kapcsolatot, Isten azt mondja, a teremtési rendben felülíródik. Felülíródik. Ha ez nem így lenne, akkor azt gondolom, hogy az emberiség már régen kihalt volna. Na most ezt a gondolatot nem viszem tovább, de majd gondolkozzunk el rajta. Mert mi szülők nagyon okosak tudunk lenni. Jaj, ha mi mondanánk meg a gyerekünknek, hogy hány gyereke legyen, ha mi mondanánk meg neki mindent, akkor már évezredekkel ezelőtt az utolsó ember lehúzta volna a rolót a föld történetében. Így van ez, ahogy megöregszünk, akkor kezdünk megokosodni. A saját tapasztalatainknak a keserű gyümölcseit akkor kezdjük érezni, és az ember még tornászik azon, hogy valami jobb legyen, de mennyivel egyszerűbb volna beismerni a gyermekeink előtt azt, hogy mi az, amit elrontottunk, és tanítani őket, hogy mit ne csináljanak. Ehelyett mi csinálunk? Újra nekiállunk szülősködni. Belebeszélünk a házasságukba, belebeszélünk a vállalásaikba, beleokoskodunk a magánéletükbe, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó. De majd erről beszélünk esetleg máskor. Azt mondja Jézus a házasságról, hogy a házasságban minden köteléket felülír. Az a kötelék, ami egy férfit és egy nőt egymáshoz köt. És azt is elmondja harmadszor a házasságról Jézus, hogy az isteni rend szerint a házasság egy férfinak és egy nőnek az egysége, ami olyan egész, ami semmi más emberi kapcsolatban nem állhat elő. Olyan nagyon szépen fejezi ezt ki már a Mózes könyvébe a Biblia, és aztán később erősíti meg itt Jézus, hogy lesznek ketten egy testé. Valami olyan egész dolog ez, ami semmilyen más emberi kapcsolatban nem állhat elő. Testvérek, a házasság az nem barátság, az nem lelki testvériség, de a házasság egy olyan egység két ember között a Biblia szerint, ami máshol nem valósulhat meg. Lesznek ketten egy testé. Sokan sokféleképpen szokták ezt magyarázni, de azt gondolom, hogy megérthetjük azt, hogy Jézus itt arról beszél, hogy ez egy teljes egységet jelent két ember között. Testit is, meg lelkit is. Testit is, meg lelkit is. Nem csak arról beszél ez a szó, kicsit prűd keresztjének, mindjárt azt szokták mondani, hogy ez azt jelenti, hogy hát lelkileg egyé válnak. Más keresztjének azt mondják, hát ez csak azt jelenti, hogy testileg egyé válnak, a lelküknek nem kell egyé válni. Az Isten rendje szerint az ember a házasságban egészé lesz a társával. Testileg is, meg lelkileg is. Lesznek ketten egyé, egy testé, egy egészé. Azt mondja tehát Jézus, hogy amit Isten ilyen módon egybeszerkesztett, ilyen módon kitalált, megalkotott, azt az ember ne akarja elválasztani. Magyarán Jézus azt mondja, hogy a válás nem csak egyes embereknek a sorsáról szól, hanem magát az intézményt gyengíti. Minden egyes válás hordoz egy olyan üzenetet is, hogy a házasság nem élhető. Ez az intézmény nem kerek. Talán nem direkt hordozza ezt az üzenetet, de mégis ezt üzeni. Mégis ezt üzeni a kívülvalóknak, hogy az intézmény nem jó. Mert mi megpróbáltuk, de nem ment. És az ember, aki még az óráig se lát, általában azt a következtetést szokta ebből leszűrni, hogy akkor maga az intézmény nem jó. Olyan ez, amikor Józsikát elküldik egy iskolából, és a szülők elterjesztik, hogy nem jó az iskola. Anélkül, hogy elmondanák, vagy utána járnának, hogy Józsikát miért küldték el az iskolából. Több száz gyereknek miért jó az az iskola? Hát könnyebb azt mondani, nem jó az iskola. Testvérek, Jézus Isten rendjét tanítja, és ebben a rendben azt mondja, hogy amit Isten jónak talált, így ezekkel a kondíciókkal megalkotni, azt az ember ne válassza el. Arról az ember ne mondja azt, hogy ez nem jó. Arról az ember ne gondolja, hogy ez oldható, mert ez az Isten teremtése és az Isten teremtési rendje ellen való lázadás. És Jézus ezt ott a farizeusok kérdésére nagyon komolyan leszögezi. Amit az Isten egybekötött, egybeszerkesztett, amit az Isten jónak megalkotott, azt az ember ne válassza el. És hogy mennyire nem őszinte a farizeusok kérdése, hogy mennyire csak a maguk bűnös természetéből fakad ez, és a határokat feszegetve firtatják Jézus gondolatait, nos, ezt a következő kérdésük szépen elárulja, amelyben Mózest állítják Jézussal, illetve Isten teremtési rendjével szembe. Azt mondják ugyanis, akkor miért rendelte Mózes el, hogy váló levelet adjon a feleségének, aki a feleségét elbocsátja? Azt mondják Jézusnak, Jézus, hát itt van Mózes, az Isten embere, Hát ő szerintünk mást mondott, mint amit te mondasz. Gyakran előfordul ez, testvérek, hogy amikor az Isten tiszta, igaz véleménye, tanácsa elhangzik, és az ember ezt nem akarja a szívébe befogadni, akkor addig kutogat, addig kérdezget, míg nem talál egy olyan véleményt maga mellett, amit az Isten véleményével szembe lehet állítani. Ugye egy ember véleménye, tanácsa, példája sokszor, mint a hívők között is, felülírná az Isten rendjét. És azt mondják, a lelkész ezt csinálta, s azt csinálta. És már nem érdekes, hogy mi az Isten rendje. Azt mondják, a lelkész is ezt csinálja, és ezzel takarózik az ember. Vagy azt mondja, az a lelki vezető is elvált. Akkor nekem nem szabad? Na milyen rend ez? Most jönnek Jézushoz, és azt mondják, jó, ez az Isten rendje, amit te hirdetsz, de Mózes? Mózes, mintha mást mondott volna. Mózes miért rendelte el, hogy aki elbocsátja a feleségét, váló levelet adjon neki? És Jézus ezt is megválaszolja, és az ő válasza azért semmiképpen nem megy szembe önmagával. Azokkal a mondatokkal, amiket korábban a házasság intézményéről, mint Isten teremtési rendjéről elmondott és tanított. A zsidók már Mózes idejében is elváltak a feleségeiktől. És ezzel nagyot ugrunk vissza Jézustól több ezer évet, és látjuk azt, hogy az ember életében örökkévaló probléma volt ez, hogy a házasságban nem tudott jól és igaz módon élni. Kiderül ebből a mondatból az, hogy már Mózes idejében is óriási probléma volt a vállás. És nem csak a vállás, hanem az, hogy az emberek a vállásaik után újra házasodtak. És ebből Mózes idejében iszonyatos káosz alakult ki. Most nagyon furcsán fog hangzani az, amit mondok, de az emberek adták, vették a feleségeket. És már nem lehetett pontosan tudni, hogy ki kinek a felesége, vagy hogy is van ez. Kinek milyen előélete volt. Elbocsájtotta az egyik, azt mondta, nem kell lesz többé. A feleség újra szabad lett, utána valaki újra feleségül vette, egy másik ember, aztán talán gyerekek is születtek, na megunta, elküldte a háztól, és lett ebből egy iszonyatos kaotikum. Azt mondja Jézus, azt mondja el a hallgatóknak, hogy Mózes nem tudta meggyőzni azokat az embereket az Isten rendjéről. Hirdette, képviselte közöttük az Isten rendjét, de az Isten rendjére nem akartak az emberek odafigyelni és odahallgatni. És így tulajdonképpen az emberek engedetlenségét, az ebből fakadó káoszt próbálta meg Mózes azzal kezelni, hogy kényszeredetten orvosolta ezt a problémát. És mit rendelt el? Azt mondta, hogy ha valaki elbocsátja a feleségét, akkor adjon neki váló levelet. Ma így mondanák, hogy lekövethető legyen a dolgok vonulata. Lekövethető legyen a dolgok vonulata, hogy ne legyen káosz és összevisszaság. Legyen váló levele. Kinek volt a felesége? Esetleg miért küldte őt el a férje? Mert nem mindegy volt, hogy miért küldték el az asszonyt a háztól. Egyáltalán nem mindegy volt. Erről Jézus későbbi szavai tanúskodnak. De Jézus rögtön hozzáteszi, szívetek keménysége miatt tette ezt Mózes. És így folytatja, ez eredetileg, kezdettől fogva nem így volt. Azt mondja el Jézus, hogy ez egy kényszer megoldás volt. Egy tünetnek a kezelése. Hogy elkerüljétek a totális káoszt. Ez annak volt a kényszeredett, mert kemény szívűek voltatok. Nem akartatok az Istenre hallgatni. Nem akartátok az Isten teremtési rendjét elfogadni. Mózes ezt a szívetek keménysége miatt választotta ezt a megoldást. Hogy legalább a bűnt valamilyen módon valamilyen módon kordába tartsa. De kezdettől fogva, eredetileg azt mondja Jézus, nem így volt. Hanem hogy volt eredetileg? Úgy, ahogy elmondta. Isten férfivá, nővé teremtette az embert, elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez az eredet, azt mondja Jézus. Ez az eredet. Jézus tulajdonképpen lezárja a farizeusok kérdését ebben a válaszában, és igazából annak a rabbinak ad igazat, aki ragaszkodott már Jézus előtt az Ószövetség eredeti rendjéhez, hiszen Jézus hogyan fejezi be itt a tanítását? Azt mondja, mondom néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Úgy is fordíthatjuk Jézus mondatát, hogy aki azért bocsátja el a feleségét, mert újra akar házasodni, az házasságtörő. Aki a feleségét azért rúgja ki, mert nem szimpatikus most már, vagy öregecskedő, ahogy egyszer valaki mondta ezt itt Magyarországon. De ezt azért teszi, és azért küldi a feleségét, mert ő tulajdonképpen a házasságra vágyik, csak már nem vele. Azt mondja Jézus, az házasságtörő. Az vét a hetedik parancsolat ellen. Mert mit mond a hetedik parancsolat? Azt mondja, ne paráználkodj. És ezt lefordítjuk, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti az Ószövetségben és ma is, hogy ne légy házasságtörő. Ez elsősorban házasoknak szól. Ne légy házasságtörő. Ne törd meg a szövetséget, amit a te feleségeddel, férjeddel kötöttél. Jézus egy kivételt tesz, azt mondja, a paráznaság esetét kivéve. Tudjuk azt, és itt visszanyúlunk az Ószövetségbe, hogy az egyetlen ok, ami révén az ember a szabadságát visszanyerte, egy házas ember, az az volt, hogyha a másik félőt megcsalta, ha megtörte a házasságot. Az Ószövetségben a házasság törés az tulajdonképpen tisztátalanságnak számított, és olyan tisztátalanságnak számított, amit halállal kellett büntetni. Mózes 3. könyvének 20. fejezetében, a 10. versben olvashatunk közelebbről erről. Isten nagyon komolyan védte a házasság intézményét. Ez a törvény arról szól, hogy Isten védi a házasság intézményét. Azt mondja, ez jó, ez az én teremtési rendem, ezt védem. És ha valaki ezt a szövetséget, amelybe belelépett, megtöri, azt tudja, annak legyen halála sorsa. Miért? Mert korábban már beszéltem erről, az azt üzeni közvetlenül vagy közvetve a körülötte lévőknek, hogy a házasság rendje az nem jó, nem élhető. Kedves testvéreim, Isten rendje, Isten szabályai szerint minden időben, mindenkor élvezhető. Minden időben, mindenkor élvezhető. Jézus tehát egy felvetett problémára válaszol ezen a helyen. És én szeretném, ha esetleg a mai csendességünkben még otthon újra elővennénk ezt az igét, és végig gondolnánk, hogy miről beszél Jézus. Jézus nem szabadítja föl az embereket a vállásra, a feleségek és a férjek elbocsájtására. Sokkal inkább arra tanítja meg őket, hogy az Isten teremtési rendje jó, és ha az Isten szabályai szerint élünk ezekben, akkor ennek a teremtési rendnek élvezni fogjuk az áldásait. És én arra hívlak és bátorítalak benneteket, akik házasságban éltek, akik előtte vagytok még, hogy tekintsünk így a házasságra, mint Isten jó teremtési rendjére. Lehet, hogy egy házasságban vannak keserűségek. Calvin azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor a gyógyszert a szájunkba vesszük és keserű, de lenyeljük, és tudjuk, hogy attól jobban leszünk. A házasságban is vannak ilyen keserű pillanatok, amit az ember nem szeret, és amik abból származnak, hogy bűnös emberek vagyunk, de a javunkra van, sokszor még a keserűség is. Mert Isten teremtési rendje jó. Isten nem szabadít föl bennünket. Azt mondja, éljünk a házasságban az ő rendjének megfelelően. És meg kell értenünk, hogy Jézus ezt a válaszát mire mondta. Milyen kérdése mondta el? Ahogy mondtam, Jézus egy általános választ adott. Nem két ember adott problémájára adott ott választ, hanem arról beszélt, hogy mi az Isten rendje. Ezért kérem azokat, akik elváltak, akik újraházasodtak, hogy most ennek szellemébe gondolják végig az ő helyzetüket. És ne azt mondják, hogy az Ámos ezt tanította, Isten igéje tanít bennünket, az ő igéjére figyelünk. Isten azt mondja, hogy egy olyan komoly szövetség a házasság, mint amilyen komoly szövetség a vele való szövetségünk. Hiszen Krisztusban ővele is egyé válunk. Az ő népe gyakran megszegte ezt az egységet a Teremtővel, a mennyei Atyával. Isten mindig megbocsájtó volt. És az ő viselkedése tanít bennünket is arra, hogy legyünk megbocsájtóak. Ez az igehely még csak azt se írja elő, hogy akit megcsalt a párja, az azonnal váljon el tőle. Azt mondja Jézus, Isten szabaddá tesz erre, de nem kötelez. Nem kötelez. Ő megbocsájtott az ő népének, és a mi hűtlenségeinket naponta bocsájtja meg az ő fia Jézus Krisztus által, azért, hogy még inkább megszeressük őt. Adja Isten, hogy tudjuk egymást szeretni a házasság kötelékében, és mielőtt így ilyen köteléket magunkra veszünk, gondoljuk át és tanuljuk meg, mi az, amit magunkra veszünk. A tanítványok kicsit megijedtek, amikor Jézusnak ezt a tanítását hallották, és ezért is folytatódik ez a beszélgetés, de erről már nincs módunk most szólni. Tanítson bennünket Isten arra, hogy bölcsen az ő szabályai szerint élvezzük az ő jó, igaz, tiszta rendjét. Amen. Énekeljünk, kedves testvéreim, a 246. dicséretünk első két versét. 246. dicséretünk két versét énekeljük. Adj Úristen nékünk szent lelket. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, taníts meg bennünket igét befogadására, elfogadására, és taníts bennünket arra, hogy amit te tisztának mondasz, azt mi is tisztának mondjuk és éljük. Te látod sokszori botlásainkat, bukásainkat, bűnös természetünkből fakadó indulatainkat, gerjedelmeinket, s Te vagy az, aki józanítasz is bennünket, és emlékeztetsz mindarra, hogy amit Te teremtettél, az igaz és jó, és ha szerinted való módon élünk abban, akkor ez életünk áldására, boldogságunkra lesz. Taníts bennünket, Urunk, tiszteletben tartani, hittel, meggyőződéssel elfogadni a Te teremtési rendedet minden időben és minden dolgában életünknek. Emlékezzél meg rólunk, ha talán megrontottuk volna a Te rendedet, ha talán a mi indulataink elszakítottak volna bennünket tőled, és terheld ezt a mi szívünkre, hogy nálad keressük a bocsánatot, a feloldozást, a kegyelmet. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts meg mindannyiunkat arra az útra, amelyen járnunk kell, és adjad nekünk, hogy minden időben úgy tekintsünk Te reád, mint aki jó akarónk vagy. Kérünk téged, hogy így áld meg életünket, házassági kapcsolatainkat, így áldjad meg gyermekeinkhez való viszonyunkat, Te segítsél meg bennünket, ha krízisben van a mi életünk, házasságunk, kapcsolataink, és téged kérünk mindazokért, akik házasságra készülnek itt ebben a gyülekezetben is. Urunk, tanítsál meg bennünket arra, hogy abban a helyzetben, amelyben éppen vagyunk, bölcsen a Te rendednek megfelelően tudjunk élni, hogy boldog emberek lehessünk. Köszönjük igédet, és köszönjük azt, hogy őrző kegyelmedbe bízva indulhatunk a jövő hét napjai felé. Őrizzél, tartsál meg bennünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Zárjuk most Isten tiszteletünket a már megkezdett 246. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével. A 246. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk.
Krisztus, mi üdvözítünk, Szent Atyádnál békesség szerzünk.